Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Hortai Olivér, a századi klíma és energiapolitikai üzletágának vezetője, valamint egy könyv szerzője is. A könyvet ismertetjük, tehát tulajdonképpen a jelen problémáiról beszélünk, vagy pontosabban a geopolitikai zűrzavarról, majd ezt kedves hallgatóinkra bízzuk, hogy hogyan is miként ítélik meg. A műsor első részében beszéltünk azokról a mitoszokról, amelyeket úgy tűnik, hogy megdöntött az orosz-ukrán konfliktus. Arról még azonban nem beszéltünk, hogy mi a helyzet az Európai Unióval, hiszen mint hogy a könyvből kiderül, alapvetően a hidegháborúnak a két fő komponense az Egyesült Államok és a Kína, mármint a két nagy gazdasági és politikai egység, tehát itt ránk milyen szerep hárulhat a következő időszakban?
Hát nagyon úgy tűnik, hogy ha Kína és Amerika egymással szemben hajtanak a gépkocsiaikkal egyre nagyobb sebességgel, akkor az Európai Unió lényegében beült az Egyesült Államok anyósülésére, vagy sokak szerint beültették. Az indikátorok, mutatók, amikről a korábbiakban részletesen beszéltünk, azt mutatják, hogy, és szerintem ez az intuitív tapasztalata is az elmúlt másfél évnek, hogy az Európai Unió és a tagállamai sokkal kevésbé képesek érvényesíteni a saját érdekeiket, mint azt egyébként a geopolitikai pozíciójuk indokolná. Hát azért az Európai Unióban továbbra is van néhány olyan nagy ország, aminek a gazdasági súlya benne van a 10 legnagyobb országban a világon.
Elég például Németországra utalni.
Vagy Franciaországra, így van. És ez azt jelenthetni, és ugye ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy az Egyesült Államok gyengült az elmúlt 10-15 évben. Tehát ez a helyzet, ez éppen, hogy egy lehetőséget kínálna az Európai Uniónak arra, hogy egy kicsit markánsabban megfogalmazza a saját véleményét. Azt látjuk, hogy egyértelműen nem érdeke az Európai Uniónak az a blokkosodás, ami elindult, az, hogy egy új hidegháború bontakozzon ki, és hogy megszűnjön a például a kereskedelmi kapcsolata Kínával, ami a legnagyobb importpartnere és második legnagyobb exportpiaca, mégis nagyon erősen ebbe az irányba tesz lépéseket, elsősorban az Európai Bizottság. Nekünk erre az a válaszunk, hogy az alapvető probléma, hogy az Európai Unió egy felemásra sikerült, befejezetlen, alulmenedzselt birodalom. Egy fej nélküli birodalom, amit egy szuperbürokrácia irányít, és mivel a bürokrácia átláthatatlan, ezért nagyobb lehetőséget teremt a külső befolyásolásra, és ebből fakad az is, hogy az Európai Unió nem képes olyan mértékben érvényesíteni az érdekeit, ami egyébként indokolt lenne. Ezt mutatják a nagy korrupciós botrányok is, ezt mutatják azok az esetek is, amik mondjuk konkrétan Kínához kapcsolódóan az elmúlt egy évben tapasztalhatóak voltak, például márciusban, amikor Ursula von der Leyen Joe Bidenhez utazott az Egyesült Államokba, akkor az utazást megelőzően, vagy a találkozót megelőzően számos lap arról írt, hogy Ursula von der Leyen az úgynevezett inflációcsökkentési törvényről szeretne beszélni Bidennel. Ez volt az a csomag, ami rendkívül nagy mennyiségű támogatást biztosított az amerikai termelőknek, elsősorban a zöld technológiák területén, és amelyiknek az volt egy hatása, mellékhatása, hogy elkezdte átcsábítani, átszívni az európai vállalatokat az Egyesült Államokba, tehát nagyon komoly kihívást okozott Európának. Aztán miután tárgyalt a két politikai vezető, utána úgy tűnt, minthogyha ez szóba sem került volna a beszámolók alapján, viszont egyértelműen Ursula von der Leyen Kína ellen fordult, a sajtóban is az jelent meg, hogy a találkozó a Kína elleni lehetséges szankciókról szólt, tehát egy ilyen találkozó is egy óriási változást eredményezett, úgy, hogy az Európai Uniónak ez egyáltalán nem állt érdekében. A könyvünkben nagyon sok területen áttekintjük azt, hogy, hogy az Európai Bizottság az uniós intézményrendszerhez kapcsolódó tipikusan föderalista, integratív törekvések hogyan szolgálták, vagy nem szolgálták a közösség érdekeit, és mennyiben...
Hát ugye, ha már ez szóba kerül, sokan lelkesítve ajnározták az Európai Egyesült Államoknak a lehetőségét.
Igen, maga Ursula von der Leyen is, aztán miután megválasztották, már egy mérsékeltebb álláspontot.
Van egyébként opciója a következő időszakban? Nem tudom, kit ér erre a könyvben, sajnos még nem olvastam el a federalista elképzelésekre?
Nekünk az az álláspontunk, hogy az Európai Egyesült Államok mítosza az megdőlt. Az orosz-ukrán háborút követően, de itt is valamennyi korábbi válságot felidézzük, és részletesebben elemezzük. Minden nagyobb, az elmúlt 15 év minden nagyobb válságában azt tapasztalhattuk, hogy, hogy az Európai Egyesült Államok víziójának megteremtéséből fakadó, az azt célzó törekvések zsákutcát jelentettek. Itt a mi álláspontunk szerint arról van szó, hogy az Európai Bizottság egy nagyon súlyos demokrácia deficittel küzd, hiszen nem egy közvetlenül választott intézményről van szó, de ezzel párhuzamosan a saját intézményi logikájából, a különböző hatalmi folyamatokból fakadóan érdekelt abban, hogy egyre több és több jogkört magához vonjon. Én a legintenzívebben energiapolitikával foglalkozom. Az energia területén ez az elmúlt 10-15 évben nagyon markánsan tapasztalható volt. Az energiapolitika egy úgynevezett osztott hatáskör, vannak olyan területei, amelyek a tagállamokhoz köthetőek, és vannak olyanok, amik központi hatáskörben vannak, tehát mint egy inga vagy egy csúszka úgy lehet elképzelni egy-egy ügy mentén, és azt látjuk, hogy a bizottság irányából van egy nagyon erős erő, egy nagyon erős törekvés, hogy minél több hatáskört központi minél több dolgot központi hatáskörbe vonjon. Ezzel párhuzamosan a tagállamok arra törekednek, hogy minél több hatáskört megtartsanak, és az történik, ami egyébként szerintem általánosságban is tapasztalható, és ami ezt az irányítási válságot okozza, hogy a tagállami törekvések és a központosító törekvések blokkolják egymást. Az a probléma, hogy a központosító törekvéseknek nincsenek meg a kellő társadalmi fundamentumai. Szerintem, hogyha egyetlen dolgot kellene megnevezni, ami az Európai Egyesült Államok létrejöttének a fő korlátját jelenti, a fő problémát, ami miatt ezt sosem lehet megvalósítani, az az, hogy egyszerűen nincsenek meg a fundamentumok hozzá, nincs olyan, hogy európai nép. A Századék csinál európai szintű közvéleménykutatásokat, és számos kérdést fölteszünk, amelyekkel ezt próbáljuk megragadni. Például, hogy az egyes válaszadók inkább európainak, vagy inkább a tagállamunkhoz tartozónak vallják-e magukat, hogy szerintük több hatalmat kellene adni a központi intézményrendszernek, vagy inkább a tagállamoknál kéne ezeket megtartani, és azt látjuk, hogy az Európai Uniós polgárok elsöprő többsége erős, szuverenista álláspontot képvisel. Azaz a föderalista törekvéseknek nincs meg a kellő támogatottsága. Persze az Európai Bizottság demokrácia deficittel küzd, és emiatt ez nem csapódik le az ő szintjén, de a tagállamok szintjén nagyon is lecsapódik. És azt láthatjuk a nagy válságoknál is, hogy a tagállamok azok, amelyek igazán hatékonyan, gyorsan képesek reagálni, az Európai Bizottság sokkal kevésbé képes erre, hogyha az energiaválságra visszagondolunk. Például, mire az Európai Bizottság kiadta azt az engedélyt, hogy a tagállamok szigorúbb hatósági tarifaszabályokat és nagyobb szabású energiatámogatási rendszereket vezessenek be, addigra már több mint 15 tagállam bevezette ezeket az intézkedéseket.
Hát ebből ugye semmi újdonság nincs, sajnos, hiszen tudjuk, hogy nagyon lassan őrülnek a malmok Brüsszelben, de még maradva továbbra is az Európai Unió lendő pozíciójánál, ugye említést kapott, hogyha képzetbeli autót nézünk, és amelyben ugye az Európai Unió az anyósülősen ül az Egyesült Államok mellett, akkor milyen irányba lehet haladni, milyen lehetőségei vannak még az Európai Uniónak, hiszen mondjuk azért az annyira nem meglepő, hogy az Egyesült Államok mellett teszi le a voksot, tulajdonképpen az Atlanti-óceán két partján hasonló mentalitás érvényesül, ez zajlik már évtizedek óta, vagy igen?
Szerintem van egy harmadik út, nem kell beülni az anyósülésre. Sőt, én azt gondolom, hogy az is egy tévút, hogyha elkezdünk szurkolni a sofőröknek. Hát az egyértelmű jelzést kell adni ebben a helyzetben, hogy a gyávanyú játék felelőtlenség. Hogyha az orrunk előtt két fiatal egymással szembe hajt az autójával, egyre növeli a sebességet, akkor szerintem az a felelős magatartás, hogy jelezzük, hogy ez egy ostoba játék. Az viszont végképp egy rossz hozzáállás, hogy beülünk az anyósülésre, mert az anyósülésen ülő Európai Unió, hogyha az ellenkező fél elrántja a kormányt, akkor azon nem nyer igazán semmit, mert a dicsőség a sofőré lesz. Hogyha ezt lefordítjuk a hidegháború esetére, az Európai Unió az Egyesült Államok győzelme esetén is csak a győztes blokk periféria régiója marad. Viszont hogyha az autók összeütköznek, akkor az Európai Unió is nagyon súlyosan meg fog sérülni, talán még súlyosabban, mint az Egyesült Államok. Sőt, egyébként az indikátorok, a mutatók, amiket mi áttekintettünk, azok azt mutatják, hogy az Európai Uniónak ez azért egy nagyobb problémát is okozhat. Egyébként ezt látjuk az orosz-ukrán konfliktus és a szankciós politika kapcsán is, és az Európai Uniós polgároknak is ez a véleményük. Szintén az idézett kutatásban megkérdezzük azt, hogy az egyes országok, Amerika, Kína, a saját országa a válaszadónak, az Európai Unió, Oroszország, Ukrajna inkább győztese vagy vesztese a szankciós politikának. Minden egyes tagállamban többségben vannak azok, akik szerint az USA és Kína nyer a szankciókon, a saját országa és az Európai Unió pedig veszít a szankciókon.
Nem egyhetünk még arról szólt, hogy a két nagy komponens, akik említettek, ugye a hidegháború tényezői, az Egyesült Államok és a Kína hol tartanak? Hosszú időn keresztül az Egyesült Államok volt ugye a szuperhatalom, akár hogyha azt nézzük, hogy egyfőre jutó GDP az éves gazdasági kibocsátás tekintetében, de így hozhatnánk a különböző iparágokat, high-tech, innováció, K+F, stb. Kína pedig hogyan tud felzárkózni ez a óriási képességhez, amely az Egyesült Államok bír, milyen úton van?
Továbbra is az Egyesült Államok tekinthető a hegemon hatalomnak, és én még abban sem lennék teljesen biztos, hogy Kína lesz az az aspiráns, aki igazán a kihívója lesz az Egyesült Államoknak. A történelmi mintázatok azt mutatják, hogy amikor a hegemon pozícióban lévő nagyhatalom elkezd ereszkedni, és ezzel párhuzamosan megérkeznek az aspiráns hatalmak, az aspiráns ország, akkor nagyon nehéz előre jelezni azt, hogy ki lesz az, aki képes lehet letaszítani a trónról a hegemon pozícióban lévő birodalmat. És szerintem ezért is lenne érdemes óvatosabban minden erőforrást arra áldozni, hogy a Nyugat és az Egyesült Államok Kínával szembe menjen, mert olyan példák is vannak a történelemben, amikor a hegemon és a legvalószínűbbnek tűnő aspiráns közötti küzdelem volt az, ami igazán teret nyitott egy második, harmadik helyezett aspiránsnak, feltörekvő országnak, aki a farvizen képes volt felemelkedni. Tehát én még nem vagyok abban biztos, hogy Kína lesz a kihívó. Ebben a pillanatban az indikátorok alapján ő tűnik a legkézenfekvőbb, legvalószínűbb választásnak, de továbbra is még elmarad az Egyesült Államoktól. Én szerintem egyébként ez egy szerencsés helyzet. Az én személyes véleményem, hogy az, hogy a konfliktus nem eszkalálódott ennél is gyorsabban és ennél is nagyobb mértékben, és hogy például Tájván körül még nem alakult nagyobb probléma, bár azért azt látjuk, hogy ott a környező országokban elindult a fegyverkezés. Az részben annak köszönhető, hogy Kína még nem kellően erős ahhoz, hogy érdekelt legyen egy erősebb, egy mélyebb konfliktusban, de ez csak a személyes véleményem, ez az adatokból, a tényekből nem olvasható ki.
Ugye szóba került már a műsor első részében a hidegháború, mint magának fogalomnak a témaköre. A hidegháborúban attól tartottunk mi, akik egyébként a szocialista rendszerben voltak 1990-ig, hogy tényleg benne következzen a háború, és mindenki arra készült, azért volt a fegyverkezés. Van-e ilyen rémkép előttünk? Hogyha már hidegháborút emlegetünk, hogy esetleg az is bekövetkezhet, mint fegyveres konfliktus.
Ez valószínűleg személye válogatja, hogy ki előtt van ilyen rémkép, és ki előtt nincs. Én sok mindenkinek tapasztalok ilyen típusú félelmeket. A fegyverkezés mértéke szerintem aggasztó. Erről ugye vannak adataink is. Mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy Kína nagyobb mennyiségű forrást áldoz fegyverkezésre, mint korábban. Ha azt nézzük, hogy milyen intenzíven elkezdtek az európai országok, az Egyesült Államok és más BRICS országok is azon dolgozni, hogy növeljék a katonai képességeiket. És hogyha azt gondoljuk, hogy ezeket a katonai képességeket azért építik, mert a jövőben egyre nő a kockázata annak, hogy be kell vetni, akkor bizony az asztalon van a mostaninál sokkal szélesebb körű fegyveres konfliktus lehetősége is, és alig, ha nem ezt tekinthetjük a mostani gyávanyújáték ütközésének is, ez az, amit érdemes lenne elkerülni. Hogyha szerkesztő úr még megengedi, akkor egy dologgal kiegészíteném, hogy Henry Kissinger jó pár évvel ezelőtt írt egy könyvet, amiben 4 olyan tényezőt határozott meg, amelyek mindegyike nagyon jelentősen megemeli egy széleskörű fegyveres konfliktus kialakulásának a lehetőségét. Olyan tényezőket, mint például, hogy Oroszország és az Európai Unió között megszűnik a kapcsolat, a közös, úgy fogalmaz, hogy a közös meg nem értésen alapuló kapcsolat. Az, hogy Amerika és Kína között megromlik a kereskedelmi és katonai viszony. Az, hogy az Európai Uniós vezetők nem értik meg, hogy a diplomácia fegyveres képesség valódi fenyegetése nélkül mit sem ér, és ez a magországok bomlásához vezet, illetve hogy a közel-keleti térségben fokozódnak a konfliktusok. Na most a 4 tényezőből jelenleg, mára mind a 4 megvalósult. Ez szerintem jól mutatja, hogy érdemes jobban odafigyelni, mert régóta nem volt olyan nagy a kockázata egy széles körű konfliktusnak.
Hát ez elméletlen nagy óvatosságot igényelnek ezek a rizikófaktorok, nem? Hogyha ezen képet alapján bármi is történhet.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy Kissingerre érdemes odafigyelni. Sokan szeretik, sokan nem szeretik, de azért mégis egy tapasztalt külpolitikai szakértővel van dolgunk, és hát ez a helyzet, hogy Kissinger mind a 4 intelme egyszerre valósul meg, amikor ezeket írta Kissinger, szerintem nem is számított arra, hogy eljuthat addig a világ, hogy mind a 4 egyszerre megvalósuljon. Ő arról beszél, hogy egy, de 2 együttes bekövetkezése még inkább megnöveli nagyon drámai mértékben a kockázatokat. Hát ez a 4 tényező, ez szerintem eléggé súlyosan növeli a kockázatokat, és hát nem véletlen az, hogy most nem olyan régen, amikor az izraeli háború kirobbant, akkor azért bennem biztosan, de szerintem mindenkiben egy pillanatra megfagyott a levegő, vagy hogy nagyon megijedtünk, mert az egy olyan térség, ami különösen fontos. Energiapolitikával foglalkozom, az olajpiac szempontjából.
Hát az elég világpiacokat, benzinkutya tulajdonképpen, amiről beszélünk. Van még hát a pár percünk, ejtsünk erről néhány szót, ha már ugye beszéltünk a fő komponens az orosz-ukrán konfliktusról. Mi az, ami átalakítja, vagy még jobban megformálja ezt az úgynevezett geopolitikai zűrzavart a közel-keleti tényezők tükrében?
Ezt nagyon nehéz előrejelezni. Én legintenzívebben az energiapiaci hatásokat figyelem. Ott egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz közvetlen komolyabb, vagy egyelőre nincs közvetlen komolyabb hatása. Talán azt lehet felvetni, ami már megtörtént, hogy a szaudiak és Izrael, illetve ezen keresztül az Egyesült Államok közeledése az megakadt. A Szaúd-Arábia megakasztotta, felfüggesztette a tárgyalásokat Izraellel. De továbbra is az a helyzet, ami hetekkel ezelőtt volt, mindenki amiatt aggódik, hogy nehogy a hormuzi szorossal valami történjen, ott zajlik a világ nyersolaj kereskedelmének nagyon jelentős része. Nem véletlen, hogy a nagyhatalmak flottái már ott vannak és próbálnak vigyázni a rendre. Egyelőre úgy tűnik számomra, hogy a felek abban érdekeltek, hogy ne eszkalálódjon energiapiaci, olajpiaci szempontból a konfliktus, de akkora a káosz egyszerűen, hogy ez bármikor megváltoztat. A piac is egyébként az én véleményem szerint úgy árazza jelenleg a helyzetet, hogy kis esélyt tulajdonít annak, hogy markáns hatással legyen a háború az olajpiacra.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Hortai Olivér volt, a 101. klíma és energiapolitikai üzletágának a vezetője, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, viszont hallásra.